Hányszor mondtam én is, hogy csak akkor kell belevágni, ha látjuk a végét. Ne ültess fát, amíg nem tudod, mi lesz belőle. Igaz, hogy nagy baj nem lehet a faültetésből, rossz a példa. Akkor már ennél sokszorosan veszélyesebb forradalmat csinálni, ha nem vagy biztos benne, hogy sikerülni fog. Szóval azt tanácsoltam régebben mindenkinek, mérje fel, mekkora esélye van, hogy jól végződjék, amibe éppen belekezdett. Mindig van kockázat, ezt nem lehet teljesen kizárni, de azt hiszem, érthető, mire gondolok. A kérdés az, hogy mit miért, vagy mennyiből mennyit. Az idézet Markó Béla a Haza milyen című verses kötetéből származik, a Tiltakozás értelme című versből való. A kötet a Kaligram kiadásában jelent meg. Akár egy egész pályát is fémjelez, amely elkezdődött egy egészen más korban, a 60-as években, majd folytatódott egy éles kanyarral 1990 után a rendszerváltást követően. És talán nem túlzás azt állítani, hogy az utóbbi 10 esztendőben egyfajta újrakezdésnek vagyunk tanúi. Markó Béla irodalmár, költő. Tanár is volt, lapszerkesztő, majd politikus, közéleti személyiség, majd ismét elsősorban költő. Költészet és politika látszólag nem fér meg egymás mellett. Olyan habitust feltételez, amely szinte teljes mértékben ellentétes. Markó Béla, ha nem is mindig egyszerre művelve, de meg tudta őrizni a költőt mindaddig, amíg a politika útvesztőiben bolyongott, amíg létünkért és megmaradásunkért, értékeinkért küszködött. A költő is létkérdéseket boncolgat a maga érzékeny módján. A politikus viszont semmiképpen sem esendő arcát ölti, amikor az ország és egy nemzet dolgait rendezgeti. A látszólagos szünet tehát, vagy a költő pihenése természetes volt. A politikai pálya elhagyása után azonban olyan termékeny időszak következett, amely tartalmilag, formailag is változatos, izgalmas Markó Béla pályáján. Olyan szemszögből látja és láttatja a világot verseiben, amely ez a több mint 2 évtizedes tevékenység nélkül nem vált volna lehetségessé. Kétségtelenül új hanggal jelentkezett, vagy folytatta a verseket egy merészebb és őszintébb nyelvezettel, amely, ha kell, fanyar humorral teszi fel a meg nem válaszolható kérdéseket. Markó Béla világát és költői tevékenységét az elmúlt években egy-egy kötettel követjük nyomon. Mindegyik más problémát elemez, mindegyik más formában, más hangvételben. Általa még társadalmunk problémáit is nyomon követhetjük egy olyan elemző megközelítésben, amely a dolgok lényege felől közelítve boncolgat. És elemzi természetesen saját életét is. A 70. esztendő már az összegzés idejének kezdete, a visszatekintésé, az emlékezésé, a dolgok értékelésének megváltozásáé. Másképp népesül be immár ez a költői világ, más főszereplők is megjelennek. Egészen másképpen válik egységessé a világ. Erről a rendkívüli összetettségről beszélgetünk a következőkben Markó Bélával. Költő meg irodalmi ember esetében az élet az életműtől. Én úgy gondolom, hogy nem elvonatkoztatható, és talán ez fokozottan érvényes önre, legalábbis én ezt érzem a verseiben. Tehát van egy 1990-91 előtti Markó Béla, és egy politikai karrier utáni Markó Béla. Ön ezt érzékeli? Mennyire próbálja nem beleírni különböző szerepeit a verseibe?
Nekem nem csak hivatásom az irodalom, hanem mesterségem is. Vagyis ezt tanultam, magyar-francia szakot végeztem, és ez azt is jelenti, hogy nem csak verset írok hosszú idő óta, hanem próbálok magáról az irodalomról is gondolkozni kritikában, esszében, tanulmányban. Éppen ezért nagyon jól tudom, hogy manapság nem éppen tűnik korszerűnek sokak számára, hogyha az életet és a művet összekeverjük, vagyis hogyha az életrajzot hozzáolvassuk a műhöz. Például a modern esztéták egy része szerint a remek műnek és általában a műalkotásnak önmagában kell érvényesnek lennie. Nem kell tudnunk, hogy ki az, aki alkotta, milyen élet van mögötte. Ez bizonyos esetekben érvényes is, és nem csak ma, hanem régebb is így volt, ahhoz, hogy egy festményt szerethessünk, és hogy az megragadhasson minket, nem kell tudnunk a festő életrajzáról, nem kell tudnunk, hogy milyen pályát futott be, milyen ember volt. Ugyanez igaz szerintem még az irodalom esetében is, például a nem igazán személyes műfajok esetében, mondjuk a próza ilyen, tehát egy regénybe nem kell feltétlenül beleéreznünk, belehallanunk azt, hogy önmagát írja-e az író, márpedig egyébként a próza esetében is ez sokszor így van. Viszont én a költészetről általában mindig azt mondtam, hogy hiába próbáljuk szétválasztani az életrajzot és az életművet, nem lehet. Az igaz, hogy a versnek külön is érvényesnek kell lennie, és mondania kell valamit az olvasónak, akkor is, hogyha nem ismeri a költő életrajzát, de az is igaz, hogy Petőfi Sándort nem tudjuk úgy olvasni, hogy ne jusson eszünkbe az élete, és nem tudjuk így olvasni József Attilát sem, vagy Radnóti Miklóst sem. Éppen azért érvényes ez fokozottan a költészetre, mert ez egy első személyű műfaj. Itt önmagát írja a költő, hol burkoltabban, hol nyíltabban, hol őszintébben, hol leplezettebben, de önmagáról beszél. És akkor visszatérek a kérdés lényegére, hogy akkor van-e nekem politika előtti költészetem és politika utáni költészetem? Azt hiszem, hogy van. Az baj lenne, hogyha más ember mutatkozna meg azokból a versekből, amelyeket még politikusi pályám előtt írtam, és más ember azokból, amelyeket politikusi pályám után írok. A politika egy olyan tapasztalatot jelentett számomra, amely megváltoztatta szerintem bizonyos mértékben a költészetemet is, az igaz. Másképpen látom a világot, megint csak nem tehetek róla, de másképpen szemlélem az embereket, másképpen szemlélem azt, ami körülöttünk történik. Különösen fontos az, hogy ma már nem óckodom attól, hogyha versbe valónak érzem, akkor beleírjam a versbe a napi politikai keserveinket is akár, de ha a politikát nem is közvetlenül, a közéleti gondjainkat mindenképpen.
Azt hiszem, egy kicsit érettebb és bölcsebbé is tette, mert én úgy gondolom, hogy nagyon merészen tud akár ítélkezni is olykor politika utáni időszakában a verseiben, nem?
Igen, lehet, hogy a politikai szerep az határozottabbá tesz minket. Halkszavú költőként ugye meg lehet kerülni a valóságot, meg lehet kerülni a mindennapi véleménymondás kihívásait, bár őszintén szólva én azt azért elvárom minden értelmiségitől, hogyha véleménye van, azt mondja el. Hogyha nem alakított ki egy véleményt, vagy nem érdekli, az más kérdés. Tehát nem gondolom azt, hogy egy költőnek vagy egy értelmiséginek általában feltétlenül nap mint nap hozzá kell szólnia például a politikához, de ha van véleménye, akkor igenis ezt hangosan és nyilvánosan mondja el, és nem igazán örülök annak, hogyha van olyan alkotó, aki pontosan azért, mert igazodni akar, és nem akar senkit megbántani, megkerüli a véleménymondást. Nos, én a politikában megtanultam azt, hogy ez nem lehetséges. Tehát ott határozottnak kell lenni, dönteni kell, és az igazi, felelős politika az pontosan arról szól, hogy véleményt mondunk. Ma már a politikában is tapasztalom azt, hogy ez a véleménymondás mennyire korlátozott, és akár vezető politikusok is állandóan igazodnak a közvéleményhez, nem akarják megbántani a választóikat, nehogy elforduljanak tőlük, a szájuk íze szerint próbálnak beszélni, De hát ez számomra nem is politikai, hanem morális kérdés. Ezt én tisztességtelennek tartom, az állandó igazodást egyfajta közvéleményhez akkor is, amikor mi mást gondolunk. Ha mást gondolunk, mondjuk meg a véleményünket. Nos, ezt megtanultam a politikában, hogy nincs kibúvón. Ítéletet kell mondani akkor is, hogyha tudjuk, hogy ez nem mindenkinek tetszik, és lehet, hogy ez bejött a verseimbe. Nem arról van szó, hogy a költészet az szentenciákat jelent. Nem is jó, hogyha a költő állandóan ítélkezik, és hogyha nincs a versben kételj, kérdőjel, kérdés. Mostanában sokszor érzem úgy, hogy a vers inkább kérdésekből áll, mint feleletekből, de a kérdéseket is nyíltan kell feltenni, és a kényelmetlen kérdéseket is.
Azt hiszem, legalábbis én úgy érzem, hogy egy picit ilyen elemezgető álláspontra helyezkedett talán az utóbbi időben, nyilván miután elhagyta a politikai pályát. Egy kicsit elemezget is, szemlél is, hol távolról, hol közelebbről, és olykor egy ilyen vezeklő állásponton is ott van néha, tehát vannak lerendezni való dolgok, vannak, azért minden embernek vannak, de hogyan jönnek ezek elő, hogy érzi?
Hát azt hiszem, hogy a politikában, amely reggeltől estig és estétől reggelig csupa cselekvés, csupa döntés, kinyilatkoztatás nagyon sokszor, és hát mivel én ezt nem is éveken, hanem évtizedeken át műveltem tulajdonképpen, nagyon sok szemlélődést megspóroltam, úgymond, nagyon sok töprengést, nagyon sok kívülállást is megspóroltam. Nem engedhettem meg magamnak, hogy kívülről nézzek bizonyos történeteket, vagy bizonyos eseményeket, holott ez nagyon sokszor hasznos lehet. És hát ezt próbálom most a versben bepótolni. Az életünk is ilyen. Nem lehet állandóan cselekedni, nem lehet állandóan menni előre, anélkül, hogy megállnánk, szétnéznénk, visszatekintenénk. Ez szerves része az életünknek, hogy végig gondoljuk, hogy mi az, amit eddig tettünk, és nem feltétlenül a megbánás szándékával, de az, hogy időről időre önmagunkba nézzünk, hogy időről időre megvizsgáljuk, hogy az eddigi utat helyesen jártuk-e végig, vagy nem, az óhatatlanul szükséges. Most is, ugye 2021-ben vagyunk, eltelt több mint 30 év a diktatúra bukása után, és sokszor van olyan érzésem, hogy nem dolgoztuk föl azt igazán, hogy mi történt velünk 1989 előtt, bár én a magam részéről azért erről sokat írtam, és nem dolgoztuk fel igazán az 1989 utáni illúzióinkat és csalódásainkat. Tehát 1989 után nagyon naívan, azt kell mondanom, azt hittük, hogy itt pillanatok alatt felforgatjuk a világot. Hát pillanatok alatt sikerült új helyzetet teremteni, de ma már azért újból és újból meg kell kérdeznünk, hogy ezzel az új helyzettel mennyire tudtunk élni, és hogy amit építettünk, mennyire tartós. Lehet, hogy ezelőtt 15-20 évvel nem lettem volna ennyire töprengő a helyzettel kapcsolatosan, mert akkor úgy nézett ki, hogy valóban, ha sokkal nehezebben is, sokkal verejtékesebben is, de építjük azt, amit elterveztünk, tehát kiépítettünk egy másfajta társadalmi rendszert, lassan-lassan jó irányba alakítottuk például az etnikum közi viszonyokat is, közeledtünk Európához, az Európai Unióhoz. Ma viszont, ha körülnézünk, azt kell látnunk, hogy ezeket az általunk fontosnak tartott értékeket, mintha egyre többen kérdőjeleznék meg. Én ma is ezeket tartom a legfontosabb értékeknek, tehát a demokrácia mellé akármennyire is nyikorog, akármennyire is zötyög, akármennyire is kínos. Nem tudom, hogy ehelyett milyen rendszert kellene elképzelni, de látom, hogy egyre népszerűbbek az autoriter elképzelések, és akkor ezen el kell gondolkozni. A társadalmi viszonyokon is el kell gondolkozni. Az egyének közti viszonyok változásán vagy változatlanságán is gondolkozni kell, és akkor már elérkeztünk a költészethez is, mert hát tulajdonképpen azért a vers az nem politikai programokról szól, Isten őriz, az azért maradandóbb problémákat céloz meg, élet és halál, szerelem, és minden, ami a létünkhöz hozzátartozik, és ami kérdés és kétely a mi emberi létünkben.
Nyilván, hogy nem csak az elmúlt időszak társadalmi eseményein töprenk, hanem saját magán is persze, mint hogyha összegezni kezdte volna életét, vagy élet szakaszait. És nagyon őszintén, én nagyon-nagyon szeretem ezeket a verseket. Erre a szabad vers stílus a legalkalmasabb vajon? Hiszen ez ilyen gördülékenyen, hömpölygő. Hát az utolsó kötetben mindenképpen a legutóbbiban.
A szószoros értelmében vett szabad vers nincsen, mert a szabad versben látszólag nincs kötött ritmus, nincsenek rímek, tehát nincsenek formai kötöttségek. Ez kívülről így néz ki, és ez kívülről nézve igaz is, de belülről ez azért egészen másképpen mutatkozik. Tehát a szabad versnek is van zenéje, a szabad verset sorra be kell mérni, hogy mi az, ami fölösleges, mi az, ami szükséges. Tehát ez is nagyon szigorú szabályok szerint születik, csak ezek egyénre szabott, egyedi, egy alkalomra szóló szabályok. De az is igaz, hogy az én utóbbi időben írt szabad verseimből valószínűleg ki lehetne vonni, elemezni lehetne ezeket, és listázni lehetne, hogy milyen szabályokhoz igazodom én. Például az, hogy ezek visszanéző versek, de ugyanakkor a jövőről töprengő versek is. Visszanézők olyan értelemben, hogy nagyon sok esetben régi történetekből, akár gyerekkori emlékekből is, de nem feltétlenül több alkalommal, például az 1989-es fordulat körülötti pillanatokból indulok ki, és aztán így jutok el a mának a kérdéseihez, a kételjeihez, és így próbálok fölvázolni egyfajta perspektívát. És ez a perspektíva az emberi létről szól, az emberi életről, és hát sajnos most már én is eléggé benne vagyok abban a korban, amikor az életünket azért meg kell próbálni versben meghosszabbítani. Úgy írni és úgy beszélni, hogy az valami módon megsokszorozza azt az időt, amely még előttünk áll. Tehát ez a kor, ez végül is az összegzés kora. Különös módon a távlat teremtése is, a perspektíva teremtése is.
Azt észrevette, hogy néha akár még párbeszédet is folytat egy korábbi, egy régebbi önmagával. Én belolvastam néhány régebbi versébe, amikor még azt is mondta, hogy hát a vers által próbálom megérteni valahol a világot, és minthogyha lennének kérdések, válaszok a mostani verseiben. Tehát van egy ilyen kapcsolatteremtés, vagy átívelés gyakorlatilag az évtizedek között.
Az az igazság, hogy én szeretem a magabízó embereket, de nem szeretem az elbizakodott embereket. Én például soha nem gondolok vissza úgy a saját pályámra, hogy akkor felötlik bennem, hogy esetleg egy másik pályát is végig lehetett volna futni. Holott lehetett volna, hát mindannyiunk életében vannak alternatívák, és voltak alternatívák. Időnként versben is beszélek egyébként ezekről az alternatívákról, de én azt gondolom, hogy volt az embernek egy élete, kapott esélyeket, és hogyha jól értelmezte ezeket az esélyeket, akkor amennyire lehetett, ki is használta. És én úgy vélem, hogy én megpróbáltam legalábbis kihasználni ezeket az esélyeket. De nem szeretem azt a fajta felfúvalkodott visszanézést, vagy múltbanézést, hogy akkor mi mindent jól tettünk, mi soha nem hibáztunk, mi mindig csak a jó oldalon álltunk. Én azt gondolom, hogy az életünk tele van dilemmákkal, ahogy mondtam az imént, tele van alternatívákkal, és akkor újra és újra érdemes belegondolni, hogy ezek a dilemmák hogyan oldódtak föl. És nem azért, még egyszer mondom, mert esetleg elégedetlenek vagyunk az életünkkel. Én nem vagyok az, ez most nem felfúvalkodottság, egyszerűen egy ténymegállapítás, és nem is lehetek elégedetlen, hiszen számomra kínálkozott igazán cselekvési lehetőség, döntési lehetőség is bőven. Én a magam részéről úgy gondolom, hogy tettem is azért, hogy ezek ne maradjanak kihasználatlanul ezek a lehetőségek, de a tapasztalatot azt föl kell mutatni, azt a következő generációk számára, vagy egyszerűen a vers esetében az olvasók számára is úgymond asztalra kell tenni. Tehát igen, ezekben a versekben benne van akár a vita is, a beszélgetés, a kérdezfelelek egykori önmagunkkal, és én szeretem is ezt a játékot, amely hát egy nagyon komoly játék végül is, és véres játék is, így is fogalmazhatnék a versben. Azt szoktam mondani, hogy az ember mindenre nem emlékszik, de az, hogy 30, 40, 50, 60 évvel ezelőtti pillanatokra, látszólag jelentéktelen pillanatokra, egy párbeszéd töredékre, egy néhány perces eseményre, ebben az elszürkült múltban mégis élesen emlékszünk, annak jelentése van. Az valószínűleg valamiért fontos volt a mi életünkben. És akkor megmondom őszintén, számomra izgalmas kihívás megpróbálni, megfejteni, hogy miért volt fontos egy látszólag jelentéktelen pillanat, egy látszólag jelentéktelen történet, és sok ilyen szabad versem arról szól, hogy akkor próbálok egy megfejtést adni egy-egy emléknek.
Hogyan próbálta elhelyezni önmagát a versekben? Most konkrétan a megfogalmazásra, a vers felépítésére gondolok, az a bizonyos lírai én, amikor ugye önmagunkról beszélünk, vagy egyes szám első szemében, vagy inkább többes számban, tehát hogy ő hogyan jelenik meg? Mikor tart egy kis távolságot, mikor kevésbé?
Többen is fogalmaztak úgy, hogy az utóbbi időben egyre őszintébbnek tűnnek a verseim. Valószínűleg arra gondoltak, hogy amiről az előbb mi is beszéltünk, hogy ezekben van egy visszanézés egykori önmagunkra, bizonyos pillanatoknak akár a kritikája is ott van. Ez jelenti az őszintességet, mert egyébként én nem vagyok egy kitárulkozó ember, furcsa ezt mondani, mert a költőket ugye ilyen önkínzó, szenvedő, önmagukat élve boncoló és a nyilvánosság előtt boncoló embereknek tartják. Hát lehet, hogy ez nekem fogyatékosságom volt mindig, de én nem szerettem ezt az önboncolást, élve boncolást. Ha ez arról szól, hogy akkor az életünknek minden intimebb pillanata a nyilvánosságra tartozik, nem tartozik. Tehát még a költők életének sem. És nem is ez a fontos, amikor az őszinteségről beszélünk, hanem az, hogy valljuk be őszintén a kételjeinket, valljuk be őszintén a kérdéseinket. Mondjuk el őszintén azt, hogy valamit másképp terveztünk, illúzióink voltak, és ezek illúziónak bizonyultak, amit annak idején megvalósítható távlatnak képzeltünk, és így tovább. Ezt érzem én őszinteségnek. Ezt a legkönnyebb a politika oldaláról megközelíteni, és a politika oldaláról megragadni, mert ez a legkézzelfoghatóbb, ez a legszemléletesebb. Mindannyian tudjuk, ezelőtt évtizedekkel azt terveztük, azt reméltük, hogy pillanatok alatt fölzárkozunk a nyugati demokráciákhoz, szabadságjogokban, életszínvonalban, mindenben az égvilágon, és akkor most látnunk kell, hogy hát részben ez sikerült, de csak részben. Más kérdés az, hogy ezt úgy is meg lehet közelíteni, hogy a pohár félig tele van, és úgy is meg lehet közelíteni, hogy a pohár félig üres, hiszen ezek a körülöttünk lévő országok, országok, és beleértve Romániát is, nagyon sötét diktatúrákból tápászkodtak föl 1989-ben. A demokráciának is valami kevés tapasztalata volt még azelőttről is ezekben az országokban. Tehát jól érzékeltethető a politika segítségével, hogy mire gondolok. De a vers azért, ismétlem, nem a politikáról szól, de az életünket is valahogy így kell nézni, én azt gondolom. Voltak illúzióink, apropó gyerekkori emlékek, hogy gyerekként, kamaszként, egészen fiatalon mit terveztünk, mit álmodtunk, mit képzeltünk, hogyan akartuk megváltani a világot, és hogy ahhoz képest mit éltünk végig, és milyen pályát futottunk végig, és ez megint a félig tele vagy félig üres pohár esete. És ha elfogadom, hogy a vers egy bizonyos korban már önvizsgálat is kötelezően, akkor ez teljesen természetes. Azért mondom így, mert 20 évesen nem biztos, hogy önvizsgálatnak érezzük a költészetet. 20 évesen a költészet az tervezés, az távlat, az vízió, az látomás, ugye a saját eljövendő életünkről. Ennyi idősen pedig, tehát az én koromban, bár én nem szeretek állandóan a koromra hivatkozni, mert azt gondolom, hogy az ember, amikor verset ír, akkor azért legalább egy pillanatig próbálja elfelejteni időnként, hogy hány éves. De mindenképpen az én koromban már nem csak tervezzük az életünket, ez már nem felkészülés a majdani életünkre, hanem egy visszatekintés is, és egy önvizsgálat is. Ha távlatokról beszélünk, akkor azok már tényleg ilyen létfilozófiai kérdések, hogy a mullandó, behatárolt, a véges emberi élet mégiscsak lehet-e végtelen, mégiscsak meghosszabbítható-e, nem biológiai, hanem más értelemben, és hogy kapcsolódik ez az egész a létnek egy ilyen végtelen áramába.
Amikor ezek a versek születnek konkrétan az írás folyamata során, görgetgeti a gondolatot maga előtt, és gyakorlatilag így tisztázódnak is dolgok azáltal, hogy néha még mellékvágányokra is téved, bejönnek dolgok, tehát van egy ilyen, valóban egy ilyen gyakorlatias letisztulás is ilyenkor, legalábbis én így képzelném el.
Van, pontosan így történik. Én nem tudok verset írni másképpen, csak úgy, hogy az egyúttal felfedezés is, felfejtése is egy titoknak. A nagy titkokat, azokat általában nem tudjuk felfejteni, de újból és újból megpróbálkozunk velük. És ez a versnek egy sajátossága, vagy általában a költészetnek, nem szeretek én feltétlen különbséget tenni a műfajok között, ma már a műfajok keverednek, ugye a vers esszéisztikusabb időnként, az esszé költői, a próza maga is sokszor költői, a vers sokszor prózai, de azért mindig úgy gondoltam, hogy ha például valaki regényt ír, tehát egy prózaíró, annak van egy vázlata arról, hogy mi zajlik, és hogyan zajlik az a történet, amit ő megír, akármennyire is értekező vagy reflexív jellegű az ő prózája. Úgy képzeltem, hogy esetleg a végét is tudja a regénynek, tehát hogy merre akar menni, hová fog eljutni ő, illetve hová jutnak el a regény szereplői. Verset én nem így írok, és azt hiszem, hogy a verset nem így kell írni, annak tudjuk az indulását, tudjuk azt, hogy milyen képből, milyen látványból, milyen történetből indulunk ki, és megkeressük menet közben annak a végkifejletét. Persze, hogy az ember akkor ül le megírni valamit, hogyha nagyjából azért már ott motoszkál benne, hogy mi ennek a történetnek a lényege, de az írásban az az izgalmas számomra igazán, hogy egy felfedezés is. tökéletesen egyetértek, hogy számomra ez egy elemzés is, egy gondolkodási folyamat is, nem csak egyszerűen egy már általam tudott dolognak a megformálása, a megfogalmazása.
És hogyha kötöttebb formában írja a verseket, akkor ez a folyamat hogyan módosul? Mert ez egy plusz koncentrációt igényel, akár egy szonett, akár a rímeknek a pontos kitalálása, megírása.
Én nem csak a műfajokat nem szeretem élesen elkülöníteni. Igazság szerint a képességeinkről is azt gondolom, hogy azok gyerekkortól kezdve alakíthatók. Azt szokták mondani, hogy mindenkinek van valamire tehetsége. Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy célzottan csak egy dologra van nekünk képességünk vagy tehetségünk. Attól függ, hogy hogyan alakít minket a környezetünk, vagy hogyan alakítjuk mi önmagunkat. Nekem például érdekes módon réges-rég, már persze gyerekkoromban legalább annyira izgalmas kihívás volt valamilyen mérnökinek tetsző feladat, mint az egészen más jellegűnek vélt vers, versírás. A pályaválasztásom is úgy nézett ki, hogy hát persze politikusnak nem készültem, mert az 50-es, 60-as években ugyan bizony miféle politikai pályára gondolhatott volna az ember, de szinte az utolsó pillanatig haboztam. Ez azt jelenti, hogy olyan 10. osztály végén, 11. osztály elején döntöttem el, hogy végül is az irodalmi pályát választom. Akkor már régóta írtam verset egyébként, és nem valamilyen mérnöki pályát, nevezetesen villamosmérnöknek készültem hosszú éveken át. Na most ez azt jelentette, hogy rendkívül szerettem az ehhez kapcsolódó feladatokat, a barkácsolást. Tehát a fél gyerekkorom és kamaszkorom az mindenféle barkácsolással telt el, felgyújtani éppen nem gyújtottam fel a házat, majdnem, számtalanszor ugye kiverhettem a biztosítékot a lakásban, a házban, az utcában, mert állandóan mindenféle villamos szerkentyűvel kísérleteztem. Ez a kettő, ez egészen távol van látszólag egymástól. Na most például a szonett esetében, amely szabott forma, kötelezően 14 sor, a 14 sor sem akármilyen, hanem megvan a ritmusképlete, tehát jambikus ritmusú sorok ezek, a hosszúságuk is kötött, általában 10 vagy 11 szótag, a rímképletük is. Ez egy adott keret, és ebbe a keretbe bele kell vinnünk a magunk mondandóját, a magunk egyéniségét, a magunk látszólag kordába nem szorítható személyiségét. Számomra ez valahogy azt jelenti, hogy a két kihívást egyesíteni tudom. Az egyik ugye a költészet zabolázatlan és zabolázhatatlan áradása, és a másik pedig a mérnöki feladat, ahol ugye rendkívül nagy kötöttségek és nagyon fontos szabályok vannak. És valószínűleg éppen ezért szeretem a szonettet, mert ezt a kettőt egyesíti. Úgy szoktam fogalmazni, de hát ez már közhely, hogy a szabadságot tulajdonképpen akkor is meg lehet élni, hogyha a korlátok közé kényszerítenek minket, és a szonett ilyen.
Milyen szabadságot nyújtottak a gyerekversek, vagy az egy adott kornak voltak a termékei, amikor nyilván az embernek gyerekei vannak, kisebbek, nagyobbak?
Valóban az utóbbi években gyerekverset nem írtam, és valóban kapcsolódik a gyerekvers az én életembe ahhoz, hogy mikor voltak kicsik a gyerekeim, mert hát akkor közvetlenül megtapasztaljuk ismét azt, amit már elfelejtettünk, mert a gyerekkorunk is ilyen volt, hogy milyen a gyermeki látás, hogyan látja a gyermek a világot, hogyan tud rácsodálkozni arra, ami bennünk már megkopott, és amit észre sem veszünk. Tehát gyerekek között élni és gyerekverset írni valójában azt jelenti, hogy ismét felfedezzük azt, ami ott van körülöttünk, csak már belevástunk, már nem vesszük észre. Tehát az igazi gyerekvers vagy gyerekirodalom az nem gügyögés, a gyereknek bűn gügyögni. Az igazi gyerekvers az újra felfedezése annak, akik mi is voltunk, csak éppen közben elkoptunk, vagy elfelejtettük, hogy hogyan nézett ki a világ felfedezése gyerekkorunkba. És én ezt szerettem. Ez felszabadít minket, tehát ez is a szabadságnak egy formája. A gyerekvers és a gyerekirodalom megengedi a játékosságot, megengedi a humort, megengedi a fékeveszett fantáziát, ahol a körülöttünk lévő tárgyak megelevenednek, és így tovább, és így tovább. Egy már befagyott, korlátok közé szorított képzeletet egyszer csak szabadjára enged a gyerekvers. Ez jó élmény. Tulajdonképpen én minden költőnek, minden írónak ajánlanám, hogy próbálkozzék meg vele. Nem arról van szó, hogy ez kötelező, de ennek lehet felszabadító hatása. Másrészt pedig, ami nagy baj szerintem, ami mostani világunkban, hogy mintha elveszítettük volna a humorérzékünket, minthogyha játszani is elfelejtettünk volna. A humor, a játék, az sajátja a gyerekversnek és a gyerekirodalomnak, ezáltal talán visszakerülhet a felnőtt életünkbe is. Ez a félig meddig elveszett humor.
Képzeletet említett, valamelyik versébe írta, hogy a költőnek szüksége van fantáziára is tulajdonképpen. Mennyire fantázia, mennyire fikció, mennyire elrugaszkodás is ugyanakkor a vers?
Fantázia olyan értelemben, hogy az előbb éppen arról beszéltem, hogy tovább kell gondolnunk pillanatokat, tovább kell gondolnunk emlékeket, tovább kell gondolnunk történeteket, amelyek valósak voltak és ott vannak az életünkben, de úgy magukra maradtak és nem értelmeztük őket. És akkor most elővesszük és tovább gondoljuk és értelmezzük. Ehhez mindenképpen képzelő erő kell. Egyébként is a költészethez persze, hogy nap mint nap kell a képzelő erő, és kell az elvonatkoztatási képesség is, tehát a körülöttünk lévő dolgok látványáról le kell úgymond hántani azokat az előítéleteket, beidegződéseket, amelyek rájuk tapadtak, és meg kell próbálni őket egy más látásmóddal ábrázolni. Ez valami olyasmi, azt szoktam mondani, mint amikor ugyanabba a házba, vagy ugyanabba a kertbe egyszer csak egy másik bejáraton megyünk be, vagy máshonnan közelítjük meg, és akkor mi magunk is rácsodálkozunk, hogy hát itt százszor, ezerszer eljártunk, és nem vettük észre ezt a látványt. A képzelőerő valami ilyesmi szerintem az irodalomban és a költészetben, illetve hát az irodalomban általában el kell tudni képzelni történeteket, ki kell találni történeteket. Én prózát nem írtam soha, illetve egészen kivételesen próbálkoztam vele. Azt kell mondanom, hogy a költő az földhöz ragadtabb, az nem kitalál történeteket, hanem a saját maga által megért történeteket képzeli tovább.
Annyi vers megsebzett engem, annyi vers átfolyt rajtam tavasszal, annyi vers zuhant rám ősszel váratlanul, mint súlyos kő az érett csonthéjú dióra, hogy a szétszóródott betűkből talán megtudhatjátok, ki voltam. Markó Béla hátrahagyott Ars Poetica. Markó Béla idén 70 éves, ünneplése több ízben is zajlott Marosvásárhelyen. Legutóbb Bogdán Zsolt saját Faust című előadó estjén ismerkedhettünk Markó Bélával és verseivel, hiszen minden egyes vers összeállítás személyes bemutatása egy költőnek. Bogdán Zsolt a gyermekversek világára, illetve mindennapjaink sziszifuszi küzdelmére helyezte a hangsúlyt remek előadásában, amelynek díszletét Kövesdi István rendezővel közösen alakították ki. A következőkben Bogdán Zsolttal beszélgetünk. Azt hiszem, annál nagyobb dicséret, mint amit most Markó Bélától kaptál, most rögtön az előadás után, aki azt mondta, hogy hát igen, az érzést visszaadtad, és mindazt, amit több beleírt ezekbe a versekbe, ennél nagyobb dicséret azt hiszem nincsen. Ez valóban egy ilyen nagyon jó elégtétel ilyenkor?
Mi tagadás? Szó, mi szó, tényleg jó. Nagyon jó, mert ez egy úgy rejtvénynek a megfejtése, hogy ott van egy partitúra, amely partitúrában nagyon pontosan le van írva. A vesszők, a pontok, a gondolatok egymás után jöjjük. És nagyon sokáig tanakodtam, így szól a vers sor, hogy ha kézbe vesz, s belénk olvas egy gyermek, vagy ránk csukja a csillagos eget az Isten vessző, kinyit minket, s nézeget reggel. Rejtély volt számomra, hogy az Isten nyit ki, de a vessző nem ott volt. Jó érzés, hogy Markó Béla ezt mondta, rendkívül jó érzés, mert hogy nagyon odafigyeltem meg, igyekeztem átereszteni magamon ezt a partitúrát, amit láttam, meg ahogy éreztem, megpróbáltam megfejteni, igazából ez a jó válasz, megpróbáltam megfejteni, és úgy látszik, hogy helyér közel sikerült. Nem akartam semmit a versektől, csak hagytam, hogy azokká váljanak bennem, vagy válhassanak, amik bé akarnak lenni.
Ez nem olyan, mint szerep, mint egy Macbeth, amit megtanulsz, ugye ez volt a legutóbbi. Itt bele kell bújjál úgy az életébe valakinek, hogy teljesen átlényegüljél, ő legyél. Ezt hogy kell csinálni? Vagy ezt te hogy próbálod csinálni?
Fogalmam sincs. Tehát figyelek befele, hallgatozok kifele, nagyon pontosan nézem, hogy mit közül a szöveg velem. Meg aztán mondom, mondogatom. Igazából azt hiszem, hogy a szöveg, ha nem erőszakoljuk meg, tehát hogyha az énem abban a pillanatban, amikor tanulom, mert a tanulás az egy érési folyamat, igaz? Kutyasétáltatás közben. Jó reggelt, jó napot, közben mondom a szöveget, ott él bennem. Naponta növekszik. Ha nem akarom minden áron, mindenképpen valamivé gyúrni, hanem csak hagyom, mint egy magot bennem, akkor az elkezd nőni. Érni a hangsúlyot. Egy olvasott szöveg az teljesen éretlen, még akkor is, hogyha helyén vannak a dolgok, alany, állítmány, minden jelzőszerkezetek. Egy megtanult szöveg az egy már másabb, amikor az ember elengedi a korlátot, igaz? Tehát amikor már önmagában van a szöveggel, csak önmagában létezik. Napról napra érik a szöveg, igazából ő használ engem, a szöveg csinál velem, amit akar. A gesztusok is így születnek, mert kéri a szöveg, érzem, hogy növekszik, dagad bennem ez a dolog. Nem lehet visszafogni, vagy nem lehet ellenébe menni. Lehet ellenébe menni, akkor meg arról szól, hogy XY, vagy Bogdán Zsolt, vagy fű, de milyen nagy előadó művész lennék, vagy lehetnék, vagy vagyok, vagy nem tudom. Tehát nem a szövegről magáról szól. Ha hagyod, ha csak csendben várakozol, akkor jobb esetben ki is tud nőni szép nagy fává.
Az emberrel, a szerzővel ilyenkor mennyire ismerkedsz vele is?
Ismerkedek, tehát végigolvasom. Szóval a jelzős szerkezetek, hogy hogyan használja, hogy számolja a szótagokat, hogy hogy jönnek ki, mert hogy ezek a szótagok idegen szórend, igaz? Én nem így használom ezt a magyar nyelvet. És át kell vegyem, meg kell tanuljam, újra kell tanuljak magyarul, szószoros értelemben, ami nagy jó dolog, tehát ez egy felemelő érzés, hogy rácsodálkozni, hiszen erről szólt ez az egész rendes, rácsodálkozni újra és újra valamire, amit már ismersz például a magyar nyelvre. Kezdetben hogy van, nem tudom megjegyezni, hogy van, így nem tudom, hogyha így következik, aztán rájövök, hogy csak úgy jöhet, csak az a legegyszerűbb módja, hogy elmondja abban a szótagszámban, azokkal a szótagokkal is, abban az örvényszerű keveredésével, vagy nem is örvény, hanem ez egy felfele való építkezés.
Az életműből mit választasz ki ilyenkor?
Egy részt mutatok be. Egy nagyon keskeny részt, hiszen nem ez nem Markó Béla, nem csak ennyi, amit most itt látunk, ez egy nagyon kevésbe. Egy óra, 20 percbe a teljesség igénye nélkül született ez az előadás, nem lehet megfogni egy embert. A lényét, a lényegét próbálja megérinteni az ember valahogy, ami a játékossága. ez a fajta egyszerűsége, kicsit száraz felfejtése a dolgoknak, mindig utólag egy valamiféle csattanóval zárul. A játékossága, a dolgokra való rácsodálkozása, és hogy meg tudott maradni a lelke mélyén gyermeknek. Én ezt hiszem is, meg érzem a verseink keresztül, hogy amit mond az, a gyermek az azért egy csodálatos teremtés, mert az, ami szülőként tudom, hogy mennyire rosszak tudnak lenni, de akkor is a rossz rossz. Amikor jó, jó, amikor nevet, nevet, amikor sír, sír, amikor okosat mond, okosat mond. Nem volt az cél, hogy megragadjak belőle valamit. Végigolvastam az esszét, végigolvastam, hogy a képekről mit mond, bizonyos dolgokról, hogy lát rá, hogy közelít meg politikai dolgokat, a kultúrát. És próbáltam elegyíteni a gyermekverseket. Sanyi, Sanyi, sapka, mit eszik a macska, mert erről is szóval még Nemes Nagy Ágnesnél olvastam ezt, hogy mennyire fontosak ezek a kis mondók. És ezeket a dolgokat így próbáltam elegyíteni. Igazából az írás lényege a körül forog meg a sziszifoszi. Van Gyarmati Jánosnak egy szobra. Nem tudom, hogy honnan, sok dolog elegyedett bennem. Van egy szobra, egy kör, ez egész egy milyen negatív mókus kerékszerű, mert hogy kint van ennek a körívnek a kinti részét. És ott gördíti azt a kövét. És ez az egész díszlet, amik rátaláltunk erre a körívre, rendkívül feszültséget tudott kölcsönözni a színpadtérnek ez a körív. És tulajdonképpen ezt próbáltuk meg, ezt a fajta sziszifoszi, mi volt ott utolérni egy művész, egy író életében.
Ki volt segítségedre a díszlet?
Díszlettel, Kövess Istvánnal közösen, mivel rendkívül kevés idő volt, és éreztem, hogy egyedül bele fog ebbe halni, megkértem Istent, hogy ő, mint ennél jobb szó, hogy stalker van-e. Mivel ő egy tapasztaltabb színházi rendező, hogy vezessen végig szerencsémre, ahol nagyon kilengtem, vagy ahol nagyon szemet szúrt volna az én elrugaszkodásom, talán ott óvatosan megpróbált visszahozni a földre, de együtt próbáltuk megkeresni, hogy mi az a három vagy négy elem, amely között ezt el lehet mondani, ezeket a verseket.
Ennek a minimalizmusa a díszletnek, meg az egész, tehát egy hihetetlen összhangba volt. Mit szeretnél te elérni tulajdonképpen ezekkel az előadásokkal?
Igazából rendkívül jól érzem magam, mint hal a vízben. Ez a lét elemem, mert ugye ez egy másfajta szöveg, igaz, másfajta partitúra, mint a színházban. Egyedül vagyok, nem vagyok senkire utalva, csak a saját magam nyomorára és memóriájára, és a memóriám hiányára rosszabb esetben. Ameddig még engedi a Jóisten, addig én ezt rendkívül nagy szeretettel, alázattal és többé-kevésbé tudással is megpróbálok. Nem, nincsen szándékom, hogy nevel, vagy nincs semmi, ki vagyok én, hogy valami szándékom is legyen. Egyszerűen jól érzem magam. Ha ez valakinek tud nyújtani valamit, akkor jó, hanem akkor megdobálnak, úgyis jó, mert nem tudok más mondani. A magyar nyelv az egy nagy szerelem nekem, ugyanúgy, ahogy szerintem Kafnak és Markó Bélának, minden költőnek, aki megáldott, megvert, tehetséggel megvert ember. Nagy szerelem. Nekem is a magyar nyelv. Rendkívül jól érzem magam benne, és otthon vagyok.
És a nagy kedvencek kerülnek sorra?
Nem tudom. Azt se tudom. Igazából annyi időm, ha maradna, hogy amennyi adóságom nekem lenne az erdélyi kultúrával szemben, vagy egyáltalán magyar kultúrával szemben, akkor ha én azt mind terítékre tudnám tenni. Ha Jóisten adna erőt, én nagyon megköszönném. Nagyon sok van még, amit szeretnék. Farkas Árpád, Márton Áronról szeretnék az írásaiból egy előadást, kortárs költők közül is sokan. Arany János balladái, nem szokványos módon, hanem úgy, hogy a fiatalokat is megérintse. A balladákat azokat már nem igen mondják meg, úgy ember megkérdőjelezi, hogy még tud-e mondani valamit, diákokat, meg lehet-e fogni például a Bolya is diákokat arany balladáival. Vörös Rébék által mentek. Ki az a Vörös Rébék? De hogyha úgy mondaná el az ember, akkor a ritmusa, a versek lüktetésen gondolom én, hogy az meg tudná fogni.
Bogdán Zsolt Saját Faust című vers összeállítását Marosvásárhelyen a Nemzetközi Könyvvásár keretében láthattuk. A produkció is az idén 70. születésnapját ünneplő Markó Béla verseiből készült. Mai műsorunkban Markó Bélával beszélgettünk. Hivatásról, költészetről és politikáról, mindazokról a dolgokról, amelyek meghatározóvá váltak ezen az életpályán. A világ szemlélése, elemzése, mérlegelése, fontos dolgaink számbavétele folyamatban van. Egy olyan költői pálya tanúi vagyunk, amelynek hangja minden bizonnyal továbbra is meghatározó lesz költészetünkben. Ehhez kívánjuk a játék és a versek erejét Markó Bélának.